Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 23. előadás, jobbjával átölel. Úgy gondolom, Istennek azt a látogatását, amit belénk öntött szemlélődésnek nevezünk, Avilai Szent Teréz írta le legérthetőbben, ezért idézem leggyakrabban őt a témával kapcsolatban. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy Isten kincstárának végtelen gazdagságát egyetlen lélek kimeríteni nem képes. Márpedig Teréz, amikor a lélek kifejezést használja, mindig saját lelkéről, saját tapasztalatairól beszél, hiszen mások bőrébe ő se tud belebújni. Ebből következik, hogy mi se próbáljunk az ő bőrébe bújni, vagyis ne várjuk azt, hogy a mi lelki életünkben pontosan ugyanazok a jelenségek ismétlődjenek, amelyek nála előfordultak. Ez szerénytelenség is volna, hiszen Teréz az egyház legnagyobb szentjeinek egyike, akit Isten különös feladatra választott ki a Kármel megreformálására és az imádság újrafelfedezésére. Az elvek azok, amelyeket meg kell tanulnunk Teréztől, mindenek előtt azt, hogy a nyugalmi imától kezdve a misztikus életnek olyan jelenségeivel állunk szemben, amelyek teljességgel Isten szuverén tetszésétől függnek. Tehát elhibázzuk célunkat, amennyiben azokat mesterségesen akarjuk előállítani valamely technika segítségével. Ugyanakkor, mint az előző előadásban is jeleztem, az éremnek két oldala van, és bár a misztikus tapasztalatok előidézni nem tudjuk, elébe tudunk dolgozni. Miközben Teréz nagy nyomatékkal figyelmezteti leányait arra, hogy ne akarjanak többet, mint amit Isten ad nekik, nem mulasztja el betoldani azt sem, én azt hiszem, hogyha egyszer igazán tökéletes lesz bennetek a lemondás és az alázatosság, ő nem fogja ezt tőletek megtagadni. Már tudnélik a belénk öntött szemlélődés. Sőt, más helyen még azt is mondja, idézem, gondoljátok meg, hogy az Úr meghívása mindenkinek szól. Márpedig ő maga az igazság, tehát nem lehet a szavában kételkedni. Ha ez a lakoma nem volna mindenki számára készítve, nem hívna meg rá mindnyájunkat. És ha hívna is, nem mondaná, hogy én inni adok nektek. Azt igen, mondhatná, hogy gyertek valamennyien, mert hiszen nem vesztetek semmit, és akkor majd inni adok egyeseknek tetszésem szerint. Mivel azonban minden megszorítás nélkül ígéri, hogy mindenkinek ad inni, teljesen bizonyos, hogy akik csak el nem maradnak az úton, mind meg fogják kapni ezt az élő vizet, idézetbe zárva. Itt bizony úgy tűnik, Teréz tökéletesen megfeledkezett korábbi óvásairól és figyelmeztetéseiről, amelyeket a helyes lelkület az önmegtagadás és alázat érdekében hangoztatni óhajtott, és engedte, hogy előtörjön igazi meggyőződése, Isten mindenkinek szánja a mennyei szemlélődés élővizét. Mint hogy azonban az óvások és figyelmeztetések is bőven ki vannak fejtve, a spirituális teológia szakemberei valamikor sokat vitatkoztak arról, hogy a belénk öntött szemlélődés a keresztény lelki élet rendes vonalába esik-e. Vagy pedig egyes kivételes személyesnek szánt kivételes ajándék. Akik gyakorlati oldalról közelítették meg a kérdést, azoknak úgy tűnt, hogy nem mindenki alkalmas a szemlélődésre, és sokan jól teszik, ha megmaradnak az elmélkedő vagy éppen a szóbeli imánál. Ez a nézete Teréz magyar fordítójának, Szegélyemnő Kármelita atyának is. Akik viszont elméletileg közelednek a misztikához, hajlamosak azt hallani, hogy a keresztény lélek fejlődésének rendes vonalához tartozik a belénk öntött szemlélődés kegyelme. Csak éppen vannak, akik saját hibájukból nem jutnak el idáig. Ez a dominikánus teológus, Garrigou Lagrange, álláspontja. A 20. századi karizmatikus megújulás tapasztalata erőteljesen a második felfogást támogatja, hiszen benne széles tömegek tapasztalták meg Istent, élvezték jelenlétét és szeretetét, ami Terész terminológiájában legalább a nyugalmi ima fogalmának felel meg. Hogy tisztálásunk, meg kell mondanunk azt is, hogy a Szentlélekben való megkeresztelkedés nem jár okvetlenül rendkívüli élménnyel. A kegyelem elnyerhető és az élet megváltozhat, akkor is, ha a tapasztalat nyugodtabb formában lép föl. Édes láng, szent nevetés, vagy a lélekben való elnyugvás nélkül. Magam is csak lassan jutottam el odáig 1978 tavaszán, hogy érezzek valami felülről jövő beavatkozást. Egész odáig nem volt más tapasztalatom, mint ima életem fokozatos átmelegedése és szent vágyaim egyre hangsúlyosabb ébredése. De ha jól megnézzük, ez már maga az édes láng volt, a szív lángolása, akár az Emmauszi tanítványoknál, csak csöndesebb, lassabban kifejlődő formában. Éppen ezért a vitás kérdés megoldását abban látom, hogy a belénk öntött szemlélődés formáit nem szabad a Terésztől oly szemléletesen leírt jelenségekre korlátoznunk, hanem elvileg bele kell foglalnunk annak csíraszerű, kevésbé látványos jelentkezéseit is. Fontoljuk meg azt, hogy már a hit maga is valamilyen Szentlélektől ajándékozott szemlélet, tükör által homályban, de valamiképpen megragadjuk benne szellemi tekintetünkkel a láthatatlan Isten. Ugyanis a hit védhető az értelem segítségével, észszerűsége igazolható értelmi megfontolásokkal, de maga a hit mégse értelmi belátáson alapul, hanem a Szentlélektől belénk öntött ajándék, mint a másik két isteni erény, a remény és a szeretet is. A hit tehát a belénk öntött szemlélődés csiraszerű formája, és mindaz, amiben a hit kibontakozik, a belénk öntött szemlélődés vonalába esik. Nincs kétféle lelki élet, a Szentlélekben élt élet egységes valami, és magában foglalja a láthatatlan Isten misztériumként homályban való szemléletét és jóságának élvezetét. E gondolatmenet érvénye elől nem lehet kitérni azzal, hogy megkülönböztetünk rendes és rendkívüli kegyelmeket, magának a hitnek középpontjában egy legnagyobb mértékben rendkívüli kegyelem, Jézus föltámadása áll. A halál legyőzése, egy halálra kínzott, átdöpött szívű ember életre kelése, az emberi test megdicsőülése a föltámadásban, ez igenis rendkívüli jelenség. Márpedig keresztény hitünkkel ebben osztozunk. Idézem, ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. 1. Korintusi levél 15. fejezet 14. vers. A hit a föltámadás rendkívüli eseményének misztikus befogadása életünkbe. Ha ezt az eseményt nem élvezzük, más szóval nem éljük meg értékként, és nem vesszük ingyen ajándékként, amelyet létrehozni nem csak elfogadni tudunk, akkor nem is hiszük. Ha viszont ingyenes ajándékként élvezzük, akkor ez misztika. Nincs külön misztikus keresztény és nem misztikus keresztény, a megkülönböztetés abszurd. A keresztény hit lényegénél fogva misztikus valóság. Miután ezt elvi szinten tisztáztuk, kicsit vissza kell térnünk az égből a földre, és őszintén megmondanunk, hogy mégiscsak van különbség a Terésztől szemlélődés címszó alatt leírt jelenségek és a közönséges ima élet között. A jelenség szintjén, fenomenológiai szinten a kettő jól megkülönböztethető. A hitélet és ima élet rendes jelenségeiben a hittel elfogadott valóság csak az emberi pszichére gyakorolt hatásánál fogva vált ki belőlünk örömöt, meghatottságot, lelkesedést, ezek skálája megegyezik profán pszichikai skálánkkal. Viszont a belénk öntött szemlélődés esetében a hittel elfogadott valóság a maga sajátos szent jellegét közli az emberrel. Előbb lehetünk legmélyebb rétegével, a pneumával, utóbb ezen keresztül a pszichével, és ezzel kitágítja a pszichikai skálánkat. Új minőséget visz be abba. Akinek része volt a Szentléleknek ebben a sajátos érintésében, az tudni és tanúsítani fogja, hogy itt valóban más minőség jelentkezik. Valami, amit nem lehet összetéveszteni az emberi eredetű érzelmekkel. Értsük meg tehát egymást, lényegi elvi szinten nincs kétféle kereszténység és kétféle keresztény, misztikus és nem misztikus. A hit a Szentlélek misztikus ajándéka, érintkezés a sajátosan Istenivel, amely az emberi lélek mély rétegében jelenik meg, és arra rányomja az isteni valóság bélyegét. Ez a pneumatikus szint aztán többé vagy kevésbé bevonja tevékenységi körébe az ember pszichikai szintjét is. Idáig nincs különbség. A különbség fenomenológiai szinten jelentkezik, észlelésünk egyes esetekben kitágul és átveszi az isteni jelleget, ez a belénk öntött szemlélődés, más esetekben pedig saját emberi határai között marad. Ez a közönséges ima és hit élmény. Annyit gyakorlati alapon feltétlenül lehet állítani, hogy az észlelés kitágulása tekintetében nagy különbségek vannak különböző személyek között, és ez a különbözőség megfelel Isten akaratának. Azt viszont nagyon valószínűtlennek tartom, hogy amennyiben valaki komolyan Jézus Krisztusnak adta életét, annál az észlelés kitágulása egyáltalán nem jelentkezik. Talán kisebb fokban, talán kevésbé érzékelhető módon, de a belénk öntött szemlélődés beleesik a keresztény lelki élet általános vonalába. A Szentlélek, mint mondottuk, a teljes embert ragadja meg. Nincs olyan terület az emberi életben, amelyet nem akar átisteníteni. Amennyiben megvalósul az észlelés átistenülése, ennek az a módja, hogy a megismerésben a szeretet veszi át a döntő szerepet. A földi életben, ahogy az első korintusi levél mondja, megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek közül legnagyobb a szeretet. Azért legnagyobb, mert a szeretet már a földön is az, ami az örök életben lesz. A hitből az örök életben Isten boldogító színe látása lesz. A reményből Isten boldog birtoklása lesz. A hit tehát nem marad hit, és a remény nem marad remény. A szeretet azonban szeretet marad mindörökké. Éppen ezért csak a szeretettel közelíthetjük meg Istent ugyanolyan minőségben, mint az örök életben fogjuk. Ez a mennyei minőség akkor nyilvánul meg az imában, ha az nem az értelem diszkurzív működésén alakul, hanem a szeretet erejével egyszerű aktusban tapad transzcendens tárgyához, a szentségeshez. Ilyenkor a természet fölötti szeretet minősége dominál, az a minőség, amely a mennyben is ugyanaz lesz, ez pedig gyönyörűség, élvezet, boldogság. De másfajta, mint a pszichikai eredetű örömök. Benne van a mennyei íz. Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr, imádkozza a Zsoltáros 34. Zsoltár 9. vers. Az értelem ilyenkor nem szűnik megműködni, de diszkurzív egyik gondolatra a másik gondolatra szaladó működésére itt nincs szükség. Intuitív, a tárgyat egyszerű aktussal befogadó tevékenysége viszont itt is szükséges. Csak hogy tárgyát a hit homályában ragadja meg. Viszont megmaradhat a diszkurzív működés is, a figyelem elszórakozhat, a fantázia földi dolgok felé fordulhat, miközben a szívet persegi az édes láng. Ez a helyzet a nyugalmi imában. azonban a nyugalmi ima alaptendenciája mégiscsak az, hogy az értelem megpihenjen Istenben, hiszen szeretetünkkel ő benne örvendezünk. Mint Teréz mondja, idézem, az összeszedettségnek és nyugalomnak ezen első fokán a lelki tehetségek nincsenek fölfüggesztve. A lélek azonban annyira boldog Istenében, hogy bár a másik két tehetség el is kalandozik, az akarat egyesülve marad Istennel. Olyannyira, hogy amíg ez az állapot tart, nem szűnik meg a nyugalomnak és pihenésnek érzete. Sőt, lassan-lassan sikerül neki visszavezetni az összeszedettségbe az értelmet és az emlékezetet is. Mert bár ő maga még nincs teljesen és tökéletesen elmerülve, anélkül, hogy tudná, hogyan, annyira le van kötve, hogy az a kettő akármennyire igyekezzék is, nem tudja őt kizavarni örömének és boldogságának élvezetéből. Sőt, ellenkezőleg minden megerőltetés nélkül szítja magában az isteni szeretetnek ezt a kis szikráját, és nem engedi kialudni. Idézet bezárva. Teréz saját tapasztalatait írja. Önálló a szeretet olyan erős volt, hogy a másik két tehetség, amelyeken az akkor uralkodó teológiai felfogásnak megfelelően az értelmet és az emlékezetet érti, nem tudta kizavarni örömének és boldogságának élvezetéből. Maga mondja azonban, hogy az öröm és boldogság a nyugalmi imában nem mindig egyformán erős. Az autóvezetésnél, sőt más esetekben is szerzett saját tapasztalatom szerint, a figyelem elterelése bizony oda vezethet, hogy a lelki élvezet megszakad. Éppen ezért a nyugalmi ima beálltakor az a helyes magatartás, ha nem ugyan görcsösen, de nyugton maradunk. Nem foglalkoztatjuk fantáziákat. Mint Teréz mondja, idézem, addig, amíg ez a nyugalom tart, a léleknek nincs más tennivalója, mint hogy viselkedjék nyugodtan, és ne csapjon zajt. Idézetbe zárva. Ha a fantázia szaladgál, csak szaladgáljon, nem szükséges utána szaladnunk. Ez nem akadálya a lelki gyönyörűségnek. Az élvezet akkor szűnik meg, amikor Istennek tetszik. Az élmény nyomot hagy a lélekben, és irányt mutat új magasságok felé. Amikor Istennek úgy tetszik, a szeretetnek olyan intenzív átélését ajándékozza a léleknek, amely már akadályozza a diszkurzív gondolkodást és a fantázia csapongását. Ez a belénk öntött szemlélődés második szintje, az egyesülés imája. Az énekek énekében mondja a mennyasszony, második fejezet 3-6. Versi, mint az almafa az erdő fái között, olyan a kedvesem az ifjak között. Árnyékában kívánok én megtelepedni, és gyümölcse édes az ínyemnek, de vitt engem a borházába, s a felirata fölöttem szerelem. Üdítsetek szőlős kaláccsal, frissítsetek almával, mert beteg vagyok a szerelemtől. Bal keze a fejem alatt, és jobbjával átölel engem. Idáig az idézet az énekek énekéből. Bal keze a fejem alatt, és jobbjával átölel engem. Az egyesülő ima Isten szerelmes ölelése. Mint Teréz írja, idézem, a lelki tehetségek itt álomba vannak merülve, vagyis sem fölfüggesztve nincsenek teljesen, sem öntudatosan nem működnek. Az öröm, az élvezet, a gyönyörűség összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az előbbi fokon. A lélek teljesen bele van merülve a kegyelemnek vizébe, nem képes sem előre haladni, sem hátrálni, és nem is látja ilyesminek módját. Idézet bezárva. Máshol ezt olvassuk Teréznél az egyesülés imájáról. Azon rövid ideig, ameddig tart, az ember nem érez semmit, és nem képes semmire sem gondolni. Itt nem kell azon mesterkednünk, hogy felfüggesszük értelmünk működését, a lélek, ha ugyan szeret, még csak azt sem tudja, hogyan szeret, ki az, akit szeret, sem azt, hogy mit akar. Egy szóval úgy van, mint aki teljesen meghalt a világ számára, hogy annál jobban éljen Istennek. Nem képzelhető édesebb halál. A lélek, mint egy el van szakítva mindazon működésektől, amelyeket testben szokott végezni. Édes halál, mert bár a lélek látszólag elválik a testtől, annál jobban érzi magát Istenben. Igazán nem tudom, van-e ilyenkor elég élet az emberben ahhoz, hogy lélegzetet vegyen? Itt most ötlött eszembe a kérdés, és én igazán azt hiszem, hogy az ember ilyenkor nem lélegzik, vagy ha mégis, akkor legalábbis nem észrevehetőleg. Idézetbe zárva. A helyes fogalmak megőrzése érdekében szögezzük le, hogy ebben az ima állapotban az emberi lélek kapcsolatban áll testével, és minden bizonnyal lélegzik, ha gyöngén alig észrevehetően is. A lélek csak a halálban válik el teljesen a testtől, s lélegzés nélkül csak külön csodával maradhatna életben. De az biztos, hogy az egyesülés imájában a Szentlélek közvetlen befolyása a lélekre, s mindenek előtt a szeretetre olyan erős, hogy az anyagi dolgokkal, s még a saját testtel való kapcsolat is némileg meglazul. Az egyesülés imája csak rövid ideig szokott tartani, de hatása erős és maradandó. Teréz hangsúlyozza, hogy míg a nyugalmi ima kegyelmét sokan elnyeri, az egyesülés imájáig kevesen jutnak el. Magam se jutottam idáig, nincs róla személyes tapasztalatom. Ha azonban felidézzük a Bukenbikent történetét, emlékezhetünk arra, hogy mint Peti Geneger, mint pedig David Mengen volt olyan helyzetben, amikor maga se tudta hogyan, egyszer csak arcra borulva találta magát az oltári szentség előtt. Petinek a cipője is lejött. Ez a tudatkiesés feltehetően azt jelenti, hogy rövid időre az egyesülés imáját érték át. Persze az korán sem jár mindig arcraeséssel, ez csak esetileg járult hozzá. Emlékszem egy egyetemista lányra, akit itt Balinak fogok nevezni. Felnőtten lett hívő. A hivatalos katekumenátus egyik beavatási fokozata az exorcizmus szertartása után átmentünk a hittanterembe ünnepelni. Amikor Valihoz szóltam, azt jelenti, teljesen kócsagos, alig tud visszatérni a külső valóságba. Valószínű, hogy ő is megízlelte az egyesülés imáját a szertartás közben. A nyugalmi imád biztosan. Vali Isten ereje alatt volt. Ezek a dolgok nincsenek távol tőlünk, ha mi nem vagyunk távol Istentől. Van egy versem a Pünköstről. Tornádó címmel, amelyet eredetileg angolul követtem el, de most elkészítettem a magyar változatot is. Van benne szélzúgás, láng, nyelvima. Itt most azért idézem, hogy Isten erejét kifejezzem vele. Mert a misztikus imamódokban a Szentlélek viharként hatalmas tűzörvénye veszi át a szót. És ez megrendítő, de mégis fölöttébb kívánatos állapot. Az erő a levegőben, az erő, az örvény odalent és odafönt, üvöltő szél, erő a levegőben, fölle, fölle és körbe-körbe, a mérhetetlen másik. Nincs magyarázat. Fuldoklásom, datogásom a szélben, nyelvek, mint a láng, ebbe huteki ollá, letamu házganami tákán, ebbe szukorláv ganami biát, az égő szél körös körül. Kovács Gábort hallották.